Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. 11 házaspár történetén keresztül tárja az olvasó elé a családi életformák sokszínűségét a Kincs új könyve, a Fonódások.
Amikor két egyén elindul, fejlődik, találkozik, akkor elindul egy újabb családi élet, és összefonódnak a sorsok, összefonódnak az életek. Szerintem találó erre a folyamatra, amit család létrejöttét, és a család megtartó erejét így jelképezi.
Nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek igenis észrevegyék azt, hogy mennyire fontos az, hogy valaki családban legyen, és család ereje az mennyire hat, akár a munkájára, akár a karrierjére.
A megemelkedett nyugdíjkorhatár mellett a jobb általános egészségi állapot miatt is tovább dolgoznak az idősek Magyarországon.
Hogyha azt veszük észre, hogy gyakran vagyunk feszültek, gyakran vagyunk nyugtalanak, nem jól alszunk, állandóan félünk, és igazából nem tudjuk megfogalmazni, hogy mitől félünk, de van bennünk egy rossz érzés, akkor bizony jele lehet annak, hogy ez szorongás.
Egyre többen szoronganak, és sokan bele is betegszenek, pedig a szorongásnak jól felismerhető jelei és hatékony terápiái vannak.
Szívesebben dolgozunk tovább, van olyan tudásunk, ami a munkaerőpiacon eladható, és az is egy nagyon lényeges dolog, hogy a társadalmi változás felértékeli az idősödő munkavállalók értékét.
Az inspiráló romanőkről és férfiakról szóló könyvek folytatásaként bemutatta a Fonódások című családi interjú kötetét a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért. A kiadvány 11 család személyes történetén keresztül tárja az olvasó elé a családi életformák sokszínűségét. Az interjú kötetben ismert és elismert házaspárok családok mindennapjaiba, örömeibe és küzdelmeibe pillanthatunk be, amelyeket a tisztelet, az elkötelezettség, az alázat és az alkalmazkodás fon össze. A könyv bemutató után Antal Istvánnal, a kötet szerkesztőjével beszélgettem.
A könyvünk, a Fonódások, azért kapta azt a címet, hogy Fonódások, mert maga a családnak a története, amikor két egyén elindul és fejlődik, találkozik, akkor elindul egy újabb élet, egy újabb családi élet, és összefonódnak a sorsok, összefonódnak az életek, és ebből a fonásból egy olyan szövet tud összejönni, ami megtartja külön-külön is az embereket, de együtt tud csak erős lenni. Tehát, hogy ezt a képet akartuk mi egy szóban kifejezni, és ez lett a Fonódások, ami szerintem találó erre a folyamatra, amit család létrejöttét, és a család megtartó erejét így jelképezi.
Házaspárokkal készült interjú ebben a kötetben. Kik szerepelnek a kiadványban?
A interjú kötetben olyan házaspárokat kerestünk, olyan házaspárok kerültek a kötetbe, akik elismertek és ismertek, közismertek Magyarországon. A kultúra, a művészet, a tudomány, a közigazgatás, vagy akár a civil szervezeti világból is ismerhetőek. Hogy párat említsak, akik legjobban ismerik szerintem a hallgatók, az Oláh Gergő például a párjával, Lakatos Mónika Kossuth Díjas énekes, Rostás Mihály Mazsi a párja, de Balázs János szintén Kossuth Díjas művész, aki zongoraművész, és párja Beszter Szilvia, aki a Cifra Fesztiválnak a művészeti igazgatója, és Nyári Károly is a művészeknek a listáját öregbíti Lány Edita, aki a párja, de médiából Baranyi Béla ismerős lehet, hogyha valaki a Kékfényt szokta nézni, Baranyi Béla ott dolgozik, Regős Udit a párja, de a sport is adott nekünk házaspárokat. Kovács Richárd, aki ötödik lett az olimpián, szintén a könyvben szerepel, de az üzleti életből Ásós Gézát említhetném, aki a Király éttermet üzemelteti, és az első roma gasztronómiai szakemberként lehet rá hivatkozni, és Mezei Tímea szintén kiemelendő, aki fiatalkorra elnére már nagyon sok tudományos eredményt ért el, Szegeden szerezett PhD-t, és jelenleg Makón tanít, Markos Holanda párja. 11 család interjú került ebbe a könyvbe, és a interjúkat kolléganőmmel, Rafael Mónikával készítettük.
Mire mutatnak rá ezek a házaspárok? Mi mindenben tudnak példával előjárni?
A kötetben szereplő házaspárok ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk, azzal a különbséggel, hogy a saját szakmájukban hol mind a kettő, hol pedig az egyik pár nagyon kiemelkedő, de ennek vannak előnyei és hátrányai is. És azt szerettük volna bemutatni, és azt mutattuk be, hogy ezeknek a karrierutaknak a találkozásával a család életet hogyan lehet menedzselni, és a család életben milyen sikerek tudnak a karrier sikerek mellett is megjelenni, és ugyanolyan problémákkal, ugyanolyan nehézségekkel szembesülnek ők is, és ők is próbálnak megoldásokat erre találni. A szerepekben, a mintákban pedig a kibocsátó családnak a szokásait követik, és nagyon fontos azt látunk, hogy a párok saját szokásokat tudnak utána és mintákat kialakítani, és ezeket a mintákat sikeresen tudják alkalmazni annak érdekében, hogy minél eredményesebben tudjanak előjutni a karrierjükben, és persze a gyermeknevelésben is.
Hol lehet hozzájutni ehhez a könyvhöz?
A Fonódások című interjúkötetet a Kopmágya Intézetnek a honlapján elérhetővé tesszük. Ott a könyvtárunk funkciójában, ha bejelentkeznek az érdeklődők, el tudják kérni ezt a kötetet.
Antal István a Kincs elnöki tanácsadóját, a kötet szerkesztőjét hallották. A könyv bemutatón az interjú kötetben szereplő házaspárok kerekasztal beszélgetésen vettek részt Nyári Károly jazzzongorista és felesége Lányi Edit magyar énekzeneszakos tanár, egyebek mellett a kulturális értékek átadásáról is beszélt.
Egy olyan értéket képviselek, amely mindenki számára fontos tud ma már lenni. Egy ilyen kötetben megjelenni, én úgy gondolom, mindig rang és nagy megtiszteltetés. Címét is, hogyha kiemelhetném, ugye, hogy fonódások. Nagyon fontos az, hogy az emberek egymáshoz hogy kötődnek, hogy tudnak egymáshoz viszonyulni. Ez egy nagyon fontos dolog, és a könyvnek is talán az egyik leglényegesebb dolga, viszont a család. Hogy a család milyen értéket tud képviselni, és milyen értéket tud akár egy előadónak, akár egy közéleti személyiségnek adni, hogy mi az, ami őt támogatja, és mennyire erőt tud adni a mindennapokhoz.
Ugye a feleségével, Lányi Edittel közösen adtak interjút ebben a családi interjú kötetben. Mire szeretnének rávilágítani, mire szeretnék ráirányítani a figyelmet?
Hát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos egyrészt átadni azt a szűkebb körünk, ben is, természetesen a családban, hogy a család erejét, a család kötelékét nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek igenis észrevegyék azt, hogy mennyire fontos az, hogy valaki családban legyen, és család ereje az mennyire hat akár a munkájára, akár a karrierjére. Mert ugye többek között elhangzott az is előadások vagy bemutatkozások által, hogy ugye mindenki arra hivatkozott, hogy nagyon-nagyon fontos a család, és a család nélkül nem ment volna. Én is elmondhatom, hogy az én családom nélkül, és ha nem lenne egy ilyen feleségem, egy ilyen támasz, aki tulajdonképpen az egész családot igazán mozgatja, és az ő szeretete, ami családunkban teljesen kiterjed és kiárad, és ez a szeretet tart bennünket össze. Én úgy gondolom, hogy a szeretet nélkül sokszor szoktam mondani, hogy lehet élni, de nem érdemes. Én úgy gondolom, hogy a párkapcsolatban is, és a családban is, de bármiben, tehát amit kijelölünk magunknak célként, szeretet nélkül semmit nem tudunk elérni, és nem is lehet elérni. Tehát a legfontosabb az, hogy szeressük egymást, szeressük embertársainkat, szeressük a családunkat, és hogyha ez megvan, ez a kötődés, akkor természetesen is ez a szeretet, akkor minden jön magától, és minden magától értetődő.
Nyári Károly jazzzongoristát, előadó művészt hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Egyre többen szoronganak és sokan bele is betegednek, pedig a szorongásnak jól felismerhető érzelmi és fizikai megnyilvánulásai, illetve hatékony kezelési módjai vannak. Erről beszélt az Inforádiónak a Fogjunk össze az egészségügyért alapítvány elnöke a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal közösen szervezett konferencia után. Ficere Andrea kiemelte, hogy a gyerekek már nem csak az iskolában, hanem az online térben is sokat szoronganak, a mások által feléjük támasztott irreális elvárások miatt. Herceg Zsolt interjúja.
Sajnos van, nagyon sokan szoronganak, kicsik és nagyok, különböző dolgoktól. Ezzel bizony foglalkozni kell. Az a baj, hogy manapság a szorongás az még mindig egy ilyen furcsa érzéssel jár. Aki tudja, hogy szorong, is próbálja palástolni, illetve hogyha valaki nem is vesz észre, hogy önmagának valami problémája van, akkor is lehetnek olyan nyilvánvaló jelei, amelyet a környezet észlel. Maga a szorongás egyébként lehet jó, mert hogyha csak egy bizonyos konkrét helyzethez társul, akkor az erőt adhat, motivációt adhat, felkészítheti a testet arra, hogy valamit teljesítsen, de hogyha ez kóros, hogyha hosszú időtartamú, akkor bizony a szervezet egészségének a romlását eredményezheti.
Milyen jelei vannak a kóros szorongásnak? Olyan jelek, amelyeket akár magunkon is felfedezhetünk, másokon pedig, akik közel állnak hozzánk, pláne?
Hogyha azt veszük észre, hogy gyakran vagyunk feszültek, gyakran vagyunk nyugtalanak, nem jól alszunk, állandóan félünk, és igazából nem tudjuk megfogalmazni, hogy mitől félünk, de van bennünk egy rossz érzés, akkor bizony jele lehet annak, hogy ez szorongás. A gyerekeken is láthatjuk azt, hogyha mondjuk egy olyan gyermekről van szó, aki szeret jól teljesíteni, úgynevezett teljesítménykényszere van, és az iskolában meg akar felelni, mert olyanok az elvárások, azt láthatjuk, hogy folyamatosan tanul, feszültebb, evészavarai lehetnek, akár hangulatzavarai lehetnek, neki is lehetnek alvás problémái. Tehát ezer olyan jel van, ami azt mutatja, hogy itt valami nincsen rendben.
Akár felnőttnél, akár gyereknél kifejezetten fizikai, testi tünetei vannak a szorongásnak?
Lehetnek. Nagyon-nagyon sok betegség lehet szorongás következménye, sok gyomor probléma. Ugye magunk is mondjuk, hogy nem veszi be a gyomrom, nem tudom lenyelni, gombóc van a torkomban. Ennek vannak ugye ilyen közhelyes megfogalmazásai. Ugyanakkor emésztési problémákat alakíthat ki, szív problémákat, alvás problémákat. Észrevehetjük azt, hogy szapor a szívverésünk, észrevehetjük azt, hogy izzad a tenyerünk, remeg a kezünk, tehát sok olyan jel van, ami bizony arra utal, hogy itt esetleg szorongásról van szó.
Amikor az ember őszintén és sikeresen diagnosztizálja, hogy ő szorong, akkor gyakran hibázik, hogyha megpróbálja meghatározni, hogy mi miatt szorong? Hajlamosak vagyunk rámutatni gyorsan egy könnyen látható felszínes okra, és nem szeretünk mélyreásni, hogy valójában miért szorongunk?
Van ebben nagy igazság, amikor valamibe belekapaszkodunk, mert az megnyugtat minket, hogy megtaláltuk az okot. Van persze olyan helyzet, amikor a mélyben vannak a problémák, és akkor szakember tudja ezt előhívni. Bizony az időbe kerülhet, tehát hogyha főleg hosszabban áll fönt a probléma, és mélyebb problémáról van szó, akkor mire azt kiderítjük, mire a gyökerekhez lejutunk, sőt megpróbáljuk megoldani, és jó esetben meg is oldjuk, ez időbe telik, de érdemes ezt rászánni, mert hosszú távon nagyon komoly következményei lehetnek a szorongásnak. Lehetnek gyulladásos betegségek, vérproblémák, szívproblémák, de akár daganatos betegséghez is vezethet a hosszú folyamatos szorongás, feszültség.
Ma már van speciálisan online szorongás is?
Sajnos van. Pont tegnap a konferencián mondtam, hogy én is nagyon sokat szorongtam gyermekkoromban, de közel sem olyan problémáktól, mint amivel most szembesülnek akár a gyerekek, akár a felnőttek. Hát, ha csak azt nézzük, hogy a közösségi média felületen milyen jelenségeket látunk, például azokon a felületeken, ahol képeket osztanak meg magukról az illetők, az influencerek, és mindig mindenki gyönyörű, sikeres, minden jól megy nekik, ez azt ébresztheti a nézőben, főleg, hogyha gyermek, és főleg, hogyha meg akar felelni a korosztálya és a környezete vonatkozásában, hogy ő bizony nem elég. Ő nem elég szép, nem elég okos, nem elég sikeres, nem jól csinálja, amit csinál, és hát egyenes út a szorongáshoz.
Akár magunk által, akár szakember segítségét kérve, milyen lehetséges kezelési módjai vannak a szorongásnak?
Nyilván a szorongás fokától függ. Ez a legegyszerűbb, hogyha regisztráljuk azt magunkban, hogy itt gond van, és egyelőre még nem akarunk a szakemberhez fordulni, akkor egy életmódváltás lehet a megoldás, amit persze nagyon könnyű mondani. Könnyű azt mondani, hogy erezd el a szorongást, tehát ilyen nincsen, mert ha ez így lenne, akkor nem szorongálnának az emberek. De az, hogyha valaki sokat van a természetben, sokat mozog, sportol, főleg kint, hogyha kerüli azokat a szereket, amiket egyébként a szorongásra használ, legyen az alkohol, legyen az bármilyen nyugtató vagy stimuláló szer, ha ezeket le tudja tenni, és mondjuk az irodalomhoz nyúl, a kultúrához nyúl, a beszélgetésekhez nyúl, a személyes jelenléthez és kapcsolódáshoz, ha ki tudja ezt beszélni magából, akár a barátaival, családtagjaival, az mind persze segítség. Ha azonban ez nem elegendő, akkor jön a szakember, és egyszerűbb esetben pszichoterápia, beszélgetés, analízis felszínre hozhatja a bajokat, és akár meg is oldhatja, viszont ha súlyosabb az eset, akkor jön a pszichiáter, és akkor esetleg gyógyszerekhez is kell, hogy nyúljanak.
Említette, hogy könnyű azt mondani valakinek, hogy válts életmódot, erről jutott eszembe, hogy olyan nagyon nem segítünk egy szorongó embernek, ha azt mondjuk, pedig milyen sokszor elhangzik, hogy szedd össze magad.
Nagyon sokat árthatunk vele, mert ez még inkább erősíti benne, hogy valami nincs jól. Hát azt mondják nekem, hogy oldjam meg, szedjem össze magam, és én képtelen vagyok erre, milyen gyenge vagyok, és ez csak ront a helyzeten. Szóval ne ezt tegyük, próbáljuk megérteni az illetőt, próbáljuk elfogadni, hogy nehéz helyzetben van, bajban van, és finom eszközökkel próbáljunk neki segíteni.
A szorongás ugyanis, ha jól értem, nem azt jelenti, hogy az illető úgy általában általánosságban gyenge, értéktelenebb, akár a családban, akár a munkaerőpiacon, mint a többiek, ugye?
Egyáltalán nem, sőt, én azt gondolom, hogy aki perfekcionista, aki jól akar, vagy még jobban akar teljesíteni, sokkal hajlamosabb a szorongásra, hiszen azt érzi, hogy bár a tökéletességre törekszik, de nem tökéletes, mint hogy nincs is senki, aki tökéletes lenne. Úgyhogy ha ezt feloldanánk benne, hogyha ezt megengednénk számára, hogy érezze azt, hogy lehet nem tökéletesen csinálni, és az elég jó és nagyon jó, akkor bizony könnyebb lenne a dolga.
A Fogjunk össze az egészségügyért alapítvány elnökét, Ficere Andreát hallották.
Családi hét.
A megemelkedett nyugdíjkorhatár, de a jobb általános egészségi állapot miatt is tovább dolgoznak az idősek Magyarországon, mondta az Inforádiónak a Nyugdíjas Klubok és az Életet az Éveknek Országos Szövetségének elnöke egy a témában rendezett budapesti konferencián. Hegyesiné Orsós Éva hozzátette, a társadalmi változások felértékelik az idős munkavállalók értékét. A szociális szakember megjegyezte ugyanakkor azt is, sokaknak a kedvezőtlen családi körülményeik vagy a rossz egészségi állapotuk miatt fontos, hogy a nyugdíjkorhatár betöltése előtt kivonuljanak a munkaerőpiacról. Rozgonyi Ádám beszélgetése.
A konferenciának az egyik első előadója Monostori Judit volt, aki a KSH Népességtudományi Kutatóintézet tudományos munkatársa, aki tovább a pályán címmel tartott előadást és az idősödő korosztályok munkaerő piaci helyzetét mutatta be. Sok olyan ok van, aminek a következménye az, hogy ma tovább dolgozunk. Tehát ebben vannak olyan szempontok, amik mondjuk intézkedésekkel vannak összefüggésbe, például megemelkedett a nyugdíjkorhatár, vagy a nyugdíjkorhatár előtt nincsen férfiaknak semmiképpen nincsen lehetőségük különböző kedvezményekkel igénybe venni a nyugdíjat. A nők esetében ugye van a úgynevezett nők 40, amivel korábban el lehet menni, de összességében ezek a különböző intézkedések is azt eredményezték, hogy később vesszük igénybe a nyugdíjat, később vonulunk ki a munkaerőpiacról. De vannak olyan kedvező változások is, amik ezt a folyamatot erősítik. Tudnélik egyszerűen az, hogy jobb egészségi állapotban vagyunk, szívesebben dolgozunk tovább, van olyan tudásunk, ami a munkaerőpiacon eladható, és az is egy nagyon lényeges dolog, hogy a társadalmi változások, a különböző korcsoportok összetételének a változása felértékeli az idősödő munkavállalók értékét. Tehát rendkívül összetett folyamatok játszanak közre. Ezek nyilván, amiket mondtam, általános meghatározások, mert nyilván vannak olyan emberek, akiknek rendkívül fontos lenne, hogy a nyugdíjkorhatár betöltése előtt is kivonulhassanak a munkaerőpiacról, és alig várják, hogy ez bekövetkezzen, mert mondjuk olyan a családi helyzetük, vagy az egészségi állapotuk.
Mennyiben kényszerűség, és mennyiben lehetőség a nyugdíj utáni munkavállalás?
Ez egy rendkívül érdekes kérdés, mert azt láttuk, hogy még bőven 65 éves kor fölött is viszonylag sokan dolgoznak, sőt emelkedik a számuk. Nyilván elsődlegesen azok tudnak megmaradni a munkaerőpiacon, akiknek ezt az egészségi állapotuk és a tudásuk lehetővé teszi. De az elmúlt évek KSH adatai azt mutatják, hogy a nyugdíjkorhatár betöltése után is viszonylag sokan dolgoznak. Vannak természetesen olyanok, akik azért dolgoznak, mert abból a nyugdíjból, amit ők megkapnak, nem tudnak megélni. Tehát ez a két folyamat az elhangzott előadások alapján egyszerre van jelen.
Az is kérdés, hogy szellemi vagy fizikailag nagyobb aktivitást igénylő munkát vállalnak az idősebbek. Nyilván utóbbit kevesebben tehetik meg.
Nagyon fontos, amit kérdez, mert azt lehet látni, hogy ugye azok, akik megfelelő tudással rendelkeznek, szellemi területeken szellemi munkát végzők, azok egyértelműen tovább maradnak, esetleg tanárként dolgoznak tovább, orvosként dolgoznak, egyetemi tanárként dolgoznak tovább, és különböző olyan munkaterületeken, ahol a tudásukat használni tudják. Ez a munkaerőpiacot érintő témakör rendkívül izgalmas a konferencia keretében. Kifejezetten izgalmas, érdekes előadás volt Rosta Miklós egyetemi docens, a Corvinus Egyetem tanárának az előadása, aki évek óta Székesfehérváron egy nagyon fontos kutatásban vesz részt, és ott ők azt vizsgálják, hogy mi mindenre van szükség ahhoz, hogy aktív, jó minőségű életet élhessenek az idősödők és idősek, és ez az aktív, jó minőségű életszakasz, ez a lehető legtovább működjön, és ők civilekkel, vállalatokkal, önkormányzattal dolgoznak együtt, és nagyon jó esély van arra, hogy egy olyan modellt alakítanak ki, amely modell Székesfehérvár határán túl is komoly hatást gyakorolhat az idősödés politikára.
Az Életet az Éveknek Országos Szövetség elnökét, Hegyesini Orsós Évát hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy 11 házaspár történetén keresztül tárja az olvasó elé a családi életformák sokszínűségét a Kincs új könyve, a Fonódások.
Amikor két egyén elindul, fejlődik, találkozik, akkor elindul egy újabb családi élet, és összefonódnak a sorsok, összefonódnak az életek. Szerintem találó erre a folyamatra, amit család létrejöttét és a család megtartó erejét így jelképezi.
A megemelkedett nyugdíjkorhatár mellett a jobb általános egészségi állapot miatt is tovább dolgoznak az idősek Magyarországon.
Hogyha azt veszük észre, hogy gyakran vagyunk feszültek, gyakran vagyunk nyugtalanak, nem jól alszunk, állandóan félünk, és igazából nem tudjuk megfogalmazni, hogy mitől félünk, de van bennünk egy rossz érzés, akkor bizony jele lehet annak, hogy ez szorongás.
Egyre többen szoronganak, és sokan bele is betegszenek, pedig a szorongásnak jól felismerhető jelei és hatékony terápiái vannak.
Szívesebben dolgozunk tovább, van olyan tudásunk, ami a munkaerőpiacon eladható, és az is egy nagyon lényeges dolog, hogy a társadalmi változás felértékeli az idősödő munkavállalók értékét.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.